A digitális kor gyermekeinek szókincsét, képzelő erejét elsorvasztja a készen kapott információ és a képi világ özöne. Miért fontos a könyv, és hogyan neveljük olvasásra gyermekeinket? Erről az aktuális témáról lesz szó a következő műsorban, melyben dr. Pompor Zoltán gyermekirodalom szakértővel Miklódi Márta beszélget.
Szeretettel köszöntöm a stúdiónk mai vendégét, dr. Pompor Zoltán gyermekirodalom szakértőt, a Magyar Olvasás Társaság tanácsának tagját.
Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a felkérést, és ma nagyon aktuális témáról fogunk beszélgetni, mégpedig a gyerekek olvasásra való neveléséről. Tudnélik, a 2000 éves születésű gyermekek, ez az bizonyos Z generáció, beleszületett egy digitális technika korába, és remekül kezelik a digitális eszközöket, de egy információ özön zuhan rájuk, tehát a hasznossága mellett nagyon sok veszélyt is rejt. Te hogy gondolod, hogy hogyan lehetne a szülőknek ezen segíteni, és a gyermeket úgy nevelni, hogy megfelelően kezelje ezeket az eszközöket?
Valóban most már az Z-generáció után az alfa generáció is itt van közöttünk, meg hát végképp a mobileszközök között nőnek fel. Biztos sokan láttak már olyat, hogy tolják a babakocsa szülők, és ott van a kezükben a telefon, és ez a telefon ott van a gyerekek közelében is. Ma Magyarországon gyakorlatilag minden háztartásban ott van az okostelefon. Gyakorlatilag nem lehet azt mondani, hogy a gyerekek tudják magukat ettől függetleníteni, és mi korábban a tévé volt a nagy mumus, most már a tabletek, az okostelefonok azok, amik veszélyforrásként megjelennek. Ugyanakkor ezzel a veszélyforrással nem biztos, hogy tudatosan szembenézünk, nem biztos, hogy tudatosítjuk magunkban, hogy ez mekkora veszély. A 2000-es évek közepétől van az Amerikai Gyermekgyógyászok Társaságának ajánlása arra nézve, hogy a mobil eszközöket azokat hogyan kell használni, vagy hogyan érdemes használni a családban, és ők azt mondják, és ezt minden évben megerősítik, hogy a 2 éves kor alatti gyerekek számára nem szabad egyáltalán ezeket az eszközöket használni, tehát nem ajánlott nekik a kezükbe venni. Ez nem azt jelenti, hogyha mondjuk a nagyszülők hívják őket videó cseten, akkor őket el kell zárni egy másik szobában, hanem azt nem ajánlják, hogy kézbe vegyék a gyerekek, és hosszú fél órákat azzal töltsenek, hogy valamilyen applikáción játszanak, vagy valamilyen filmeket nézzenek. Alapvetően azt látjuk a legkisebbek esetében, hogy ők videókat néznek ezen, és hogy mit csinálnak a szülők közben, hát ők pedig házi munkát, vagy valamilyen más elfoglaltságot, vagy a saját telefonjukon nézegetnek éppen valamit. Tehát ez egy picit ilyen gyerekmegőrző funkciójú dolog is a telefon, és ami a veszélyesebben, főleg a videók nézésénél, hogy mi magunk is biztos találkoztunk már azzal, hogy ha nézzük a videó megosztó oldalakat, akkor egy idő után már nem olyan videók jönnek elő, amiket mi szeretnénk nézni, hanem amit a mi korábbi fogyasztásunk alapján ajánl a videó megosztó. És hogyha a mi telefonunkat használja a gyermek, akkor előbb-utóbb ugyan elkezdi mondjuk egy rajzfilmnél, de hamarosan olyan tartalom kerülhet elő, ha nincs rajta reklámblokkoló, akkor még a reklámok is olyanok lehetnek, amiket nem biztos, hogy szeretnénk a gyerekek számára elérhetővé tenni. Tehát egy nagyon fontos az, hogy mennyire tudatosan használjuk ezeket az eszközöket, a gyerekek számára mennyire tesszük elérhetővé ezeket az eszközöket, és mondom, az ajánlás azt kimondja, hogy 2 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják, hogy a gyerekek ezt használják. A későbbi életkorokra azt az ajánlást fogalmazták meg, hogy 3 és 6 éves kor között napi maximum fél óra az, ami megengedett, de ekkor is nagyon fontos, hogy a szülő ott legyen mellette. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor most éppen egy kicsit hisztizik a gyerek, a kezébe adom a telefont, és akkor megnyugszik, mert egészen biztosan meg fog ettől nyugodni, jön a képeknek az özöne, és leköti a gyereket. De azt is látjuk, tapasztaljuk, hogy ha elveszik az eszközt a gyermektől, akkor ott komoly konfliktusok adódhatnak. Nagyon fontos a tudatos szülői magatartás. És hát a 6 éves kor fölött következhet már be az, amikor több időt lehet akár tölteni ezzel az eszközzel, de akkor is nagyon fontos az, hogy mi beszélgessünk a gyerekkel arról, hogy mi az, amit néz, mit szeretne nézni, mettől, meddig, mennyi ideje van erre, hogy ezt használja. És ami nagyon fontos, ebben az ajánlásban megfogalmazzák, hogy lefekvés előtt egy órával már egyáltalán ne történjen eszközhasználat. Tehát ahhoz, hogy kipihenten, nyugodtan tudjon másnap a feladataira készülni a gyermek, ahhoz sokkal jobb, hogyha egy könyvet vesz a kezébe, kisebb korában könyvet nézeget lefekvés előtt, vagy mesélünk neki lefekvés előtt, idősebb korában pedig maga olvas egy könyvet, és így ilyen relaxáltabb állapotba kerülve tud kipihentebbé válni a következő napra. Ha folyamatosan ott van mellette a telefon, ha folyamatosan kapja az üzeneteket, folyamatosan kapja az értesítéseket, akkor elképzelhető, hogy mennyire zaklatottá válik, és mennyire kevésbé tud koncentrálni.
A mobil eszközök használata sajnos a társadalmi kapcsolatokra is nagyon rossz hatással van, tudnék elszegényednek. Nagyon fontos lenne a gyerekek esetében, hogy a szülő minőségi időt töltse vele, tehát a kicsiknek mesélni kell. És én azt vettem észre, hogy a kicsik nagyon szeretik, ha olyan meséket mondunk nekik, amikben ők a főszereplők, és ezzel nagyon komoly erkölcsi nevelést is tudunk elérni.
Erre a kedvenc példám Petőfi Sándor Arany Lacinak című verse, ami pontosan arról szól, hogy van egy rossz gyerek, aki szaladgál, Laci, te hallod-e? Jár ide, jár, ha mondom, rontom-bontom, ülj meg itt az ölemben, és kitalál a versben megszólaló hang, Sanyi bácsi, egy olyan történetet, ami Laciról szól. Ő az ürge, ugye a végén kiderül a versből. Hát, hogy ez valóban így van, hogy azokat a történeteket szeretik, amik róluk szólnak a legkisebbek, főleg, hogyha ez egy mesei keretbe van beágyazva, de a legfontosabb tényleg az, hogy ott legyen a szülő közelében, hogy beszélgessünk a gyermekkel, hogy ez a közösség meglegyen, érezze azt, hogy mi kíváncsiak vagyunk rá, és hogyha bármilyen mesét, akár róla szóló mesét, akár egy könyvből felolvasott mesét, akár egy fejből kitalált mesét mondunk, az nagyon nagy lehetőséget ad arra, hogy olyan gondolatok jöjjenek elő, amik napközben történtek a gyermekkel. Tehát, hogy ismerjük azt, mi történt veled az iskolában, semmi. Nyilván az iskolában sose történik semmi. De hogyha egy ilyen mesei keretbe ágyazzuk, hogyha beszélgetés van, ami elindít gondolatokat bármilyen témáról, akár emberi kapcsolatokról, akár barátságokról, akár konfliktusokról, akkor eszébe juthat a gyermeknek, vagy könnyebben meg a felé, hogy hát igen, velem is történt valami ilyesmi a mai nap során, és akkor tudunk erről beszélgetni. De nyilván ennek nem egy ilyen pszichologizáló célja van, tehát nem az a cél, hogy kifagassam a gyereket ilyen indirekt módon hátulról, hanem hogy együtt megéljük, átéljük azt az élményt, annak a mesének a közösségét. Nagyon sok jó gyerekkönyv van mostanában. És itt a közösségről beszéltünk, nyilván fontos a népmesékről is beszélni, arról, hogy milyen fontos szerepe volt a hagyományos közösségekben a mesélésnek és a népmeséknek, és ez nem csak a gyerekek számára, hanem a felnőttek számára is egy fontos, az erkölcsi dimenzióknak a továbbadásáról is szólt ezekben a történetekben, a jó és a rossz örök harcának a megerősítéséről is szó volt, tehát a pozitív erkölcsi értékeknek a továbbadása és a negatíveknek az elutasítás, ez mind-mind ott van ezekben a történetekben, és ezek elvesznek akkor, hogyha ezeket a történeteket nem mondjuk tovább. Hogyha nem meséljük tovább. Ma azt látjuk, hogy picivel le vagyunk maradva, hogy minden nap meséljünk a gyerekeknek. Viszont érdekes módon, hogyha megnézzük a könyvvásárlási statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy az összes eladott könyvből a legnagyobb szegmens az a gyerekkönyveknek a rétege. Hát, hogy a gyerekeknek még mindig veszünk könyveket, és a gyerekeknek nagyon sok könyvet kiadnak. Mai napig évente több száz cím jelenik meg, tehát zavarba is vagyunk, a bőség zavara áll előttünk, amikor azon gondolkodnak, hogy melyik könyvet válasszuk.
Valóban rengeteg könyvet lehet kapni a gyerekeknek. Én magam részéről hiányolom a magyar népmeséknek a meglétét. Nem nagyon láttam ilyen könyvet a boltokban mostanában, holott a magyar népmesekincs olyan erkölcsi értékeket hordoz, ami megegyezik az új szövetség tanításaival. Sőt, a magyar mondakincs, ami még a kereszténység felvétele előtt keletkezett, valóban ezeket hordozza. Tehát nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a hagyományőrzésre, a népmesekincs megismertetésére, és egyáltalán a magyarságnak a gyökereit, ugye ez alkotja. Tehát nyelvében él a nemzet, tudjuk, tehát erre nagyon nagy hangsúlyt kellene fektetni az iskolákban, és otthon is, szülői házban is.
Azt gondolom, hogy az iskolákban azért talán könnyebb a helyzet, óvodákban, iskolákban, hogyha így erről kettőről együtt beszélünk, mert az olvasókönyvekben még mindig ott van a népmese. A hagyományos tantervekben, tehát mostani tantervekben is elég markánsan jelenik meg a hagyománynak a szerepe, a népmeséknek a szerepe. A kérdés csupán az, hogy azok a népmesék, amik ezekben a tankönyvekben ott vannak, ezek rövidített változatai a népmeséknek. Sokszor csak nyilván azért, hogy a gyerekek el tudják olvasni a kezdő olvasók.
Zanza.
Igen, egy kicsit ilyen tömörített, rövidített változatai ezeknek a... De hogy még ott van. A családokban kevésbé jellemző, viszont az utóbbi években több olyan kezdeményezés indult, ami a népmesét középpontba szeretné helyezni. A Magyar Olvasás Társaságnak most már több mint 2 évtizede van egy kiemelt eseménye minden évben, ez szeptember, tehető szeptember végére, ez a népmese napja. És a népmesének ez egy nagy ünnepe, egy konferenciával és a népmeséhez kapcsolódó mesemondással zajlik ez. Ennek lehetne nagyobb nyilvánossága is nyilván, de alapvetően ez egy nagyon fontos hagyomány, ami ott van, és minden évben megünneplésre kerül, és ehhez csatlakoznak városi, megyei könyvtárak, a népmese kerül a középpontba. Ugyanígy, ha Budapesten járunk, van egy mesemúzeum a főutcában. Oda érdemes ellátogatni. Ott is minden a meséről szól, a népmeséről szól. Egy nagyon kicsi kiállító térben végig barangolva, végig lehet menni a gyerekekkel egy népmesei úton. És ennek a mintájára népmese pontok alakultak az országban, több megyeszékhelyen, ilyen művelődési intézményekhez kapcsolódóan, vagy könyvtárhoz, vagy más ilyen művelődési központhoz kapcsolódóan. Több nagyobb városban megtalálhatjuk a népmese pontoknak a hálózatát, ami azzal a céllal indult el, hogy a népmesét újra középpontba helyezzük. A hagyományok házában például hagyományos népmese mondó tanfolyam van. Tehát megtanítják az érdeklődőket arra, hogy hogyan lehet jól népmesét mondani, mert hogy alapvetően a népmese az nem egy írott történet, ugye Benedek Elek által összegyűjtött meséket, vagy Arany László által összegyűjtött meséket, I. és Gyula által feldolgozott 77 magyar népmesét olvassuk, meg ezek újra és újra kiadódnak, de alapvetően a népmese az egy elmondott műfaj, egy meghallgatott műfaj, aminek vannak meghatározott keretei, hogyan is történik a mesemondás, és ezeket meg lehet tanulni, ezeket a fogásokat, hogyan kell felépíteni egy mesét, és a hagyományok házában lévő kurzus ez ebben segít. És ezen kívül, ami még nagyon érdekes, hogy pedagógia felül is megjelenik a népmesének a megújulása. Boldizsár Ildikó volt az, aki először foglalkozott a mesének a pszichológiai oldalával, a mesepszichológiával, és a mai napig foglalkozik ezzel, nemrég jelent meg egy mese című folyóirata. Az ő köré gyűlt szakértők, azok, akik a mese folyóiratot viszik, és ez egy nagyon izgalmas és nagyon, nagyon fontos kezdeményezés. És emellett Bajzát Máriának a nevét érdemes megemlíteni, aki szintén számos kötetet jelentett meg. Mesegyűjtemények ezek, ami mellé egy kis pedagógiai segítséget is ad, de ez egy felépített konstrukció, amin keresztül, hogyha a szülők ezt, vagy az iskolában a pedagógusok ezt végigviszik, akkor meg tudnak ismerkedni a gyerekek a mesékkel. Tehát a mese az újra él, a mese az itt van közöttünk, ennek egy reneszánsza van, a mesélésnek is egy reneszánsza van, de az egészen biztos, és ezzel egyet értek, hogy a családban nem feltétlenül jelenik meg a magyar népmese úgy, ahogy az megjelenhetne. Tehát a szervezetek, a kiadók azok erre nagy hangsúlyt fektetnek. Érdemes még Kádár Anna Máriának a nevét is megemlíteni, szintén a mese lélektannal foglalkozik. Tehát egyre többen vannak, akik ezzel foglalkoznak, és fontosnak tartják, pontosan azok miatt, az értékek miatt, ami elhangzott. De valahogy a családhoz ez nem jut el. És lehet, hogy ennek az oka az, hogy félünk mesélni. Hát, hogy azt gondoljuk magunkról, erről Németországban volt egy felmérés, ahol a szülőket kérdezték arról, hogy miért nem mesélnek minden nap a gyerekeknek. És hát vagy 8-9 féle kifogást tudtak hozni, amik közül az egyik az volt, hogy azért, mert nem tudok jól mesélni. A másik az, hogy nekem sem meséltek gyerekkoromban. Vagy nincsen megfelelő forrásom arra, hogy most mit meséljek, mit mondjak. Tehát nagyon sok bizonytalanság van ebben, és ez ugyanez érvényes a magyar szülőkre is. Azért nem kezdünk ebbe a mesélésbe bele, mert van egy kifogásom.
Nagyon nagy probléma, hogy a mesélés kapcsán a gyerekeknek különleges szavakat meg tudunk tanítani, tehát mert a magyar nyelv az rendkívül gazdag. És törekednünk kell arra, hogy ezeket a gyerek megismerje, mert a későbbiekben az ő szókincsét gyarapítja, ami ugye manapság eléggé silány lett.
Igen, magának az olvasásnak, felolvasásnak, hogy maradjunk a felolvasásnak, minél kisebb korban kezdjük a felolvasást, annál biztosabban megragad a gyermek a könyveknél. A felolvasásnak olyan pozitív hatásai vannak, amelyek egyrészt a felnőtt gyerek kapcsolatra lelkileg pozitívan hatnak, másfelől pedig az anyanyelvi kommunikációra, későbbi a szókincsről is volt szó, igen, valóban gazdagabb lesz annak a szókincse, sokkal több szóval ismerkedik meg az, és ez nem pár száz, hanem több ezres nagyságrendű szóról beszélünk itt, ha minden nap történetet hall, ha minden nap mesélünk neki, ha minden nap felolvasunk neki rendszeresen. Egészen más lesz, tehát párbeszédeket hall. A könyvben érzelmek jelennek meg, empátiája, gazdagabb lesz az empatikus készsége, hogyha ha történeteket hall, bele tudja magát élni, nem csak a pozitív, de a negatív szereplőt is látja. Jobban meg tudja érteni a körülötte lévő világot. Hát jobban ki tudja fejezni magát. És ezek mind-mind, akár írásban, akár szóban, ezek mind-mind bizonyíthatóak. Vannak nagy nemzetközi mérések, nyelvi kommunikációs mérések, amelyek közül az egyiket a negyedik osztályos tanulók esetében szokták 5 évente megírni, magyar tanulók is részt vesznek ebben. Ezeknek a méréseknél egyrészt azt vizsgálják, hogy mennyire értik a szöveget a gyerekek, másrészt mindig vannak háttérkérdőíveik ezeknek a kutatásoknak, amiben azt nézik, hogy milyen környezetben élnek a gyerekek, tehát hogy otthon olvasnak-e a szülők, mesélnek-e nekik, mennyi könyvük van, saját könyvtáruk van-e. És ezekből a kutatásokból látszik az, hogy azok a gyerekek, akiknek otthon 100-nál több könyvük van, és saját könyveik vannak, azok lényegesen jobb eredményt érnek el a szövegértési vizsgálatokban, mint azok, akik ezzel nem rendelkeznek. Tehát óriási hátrányban vannak azok, akiknek nem könyvekkel teli otthonban nőnek fel. Nyilván azért ennek vannak gazdasági kérdései, meg társadalmi kérdései is, hogy ez hogyan érhető el, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a könyvtár azért a legtöbb helyen elérhető. Azt megint mondhatjuk kifogásként, hogy hát nincs pénzünk arra, hogy könyvet vegyünk. De hogyha nekem van szándékom arra, hogy látom azt, hogy igen, az én gyerekem az úgy fog fejlődni, hogyha a könyvek veszik körül, akkor elmegyünk könyvtárba, és ott veszik körül majd a könyvek. És kölcsönzünk hetente könyveket, vagy amilyen sűrűn csak lehet. A könyvtárak azok az utóbbi időben nagyon, nagyon sokat változtak. Tehát aki mondjuk 20-30 éve nem volt könyvtárban, az nagyon meg fog lepődni azon, hogyha elmegy egy könyvtárba. És a gyerekkönyvtárak fantasztikusak ma Magyarországon, és nagyon segítőkészek a gyerekkönyvtárosok. Tehát, hogyha bármilyen témában keresnek könyvet a szülők, akkor egészen biztos tudnak a könyvtárosok is ajánlani könyveket.
Az olvasásnak még van egy nagyon pozitív hatása, mégpedig az, hogy a gyerek képzelő erejét fejleszti. Mert ha digitális eszközökön egy kézképi világot kap mindig. És én magamról tudom, hogy amikor például egy jó könyvet elolvasott az ember, és később filmen járt, mindig csalódás volt.
Igen, ritka olyan feldolgozás, hogy filmen jobb, mint eredetiben. Nyilván hozzá tud adni egy plusz réteget, de az egy embernek az elképzelése, hogy ez hogyan is néz neki. És Janikovszki Éva mondta azt egyszer, hogy a könyvekben minden benne van. És valóban az a fantasztikus képzeletvilág, ami elénk tud tárulni, és az a változatosság, ami a könyvekben benne van, mindenki meg tudja találni a hozzá közel lévő témát. Itt a digitális eszközök, és tehát hogyha egy filmen nézi, vagy rajzfilmen nézi a gyermek a mesét, ugye mert ezt is mesének nevezzük, az animált vagy animációs filmet, illetve hogy a könyvben olvassa, itt fontos látni azt, hogy ahogy növekszik a gyermek, egyre kevesebb kép van a könyvekben, vagy nincs igény annyira a képekre. Ugyanakkor ez is átfordult az utóbbi évtizedekben. Főleg a kamasz fiúknak szóló könyveknél egy ropi naplója, ez egy nagyon népszerű volt az utóbbi időkben, lehet látni azt, hogy visszatér az illusztráció a könyvekben. Pontosan azért, mert a szerző kiadók is látják azt, hogy mennyire fontos napjainkban a vizualitás. Ebben nőnek fel, hogy most ezt kiszolgálni szeretné azzal, hogy plusz illusztrációkat tesz bele, vagy segíteni őket azzal, hogy jobban megértsék, vagy egy ilyen hibrid műfajt hoz létre azzal, hogy képek és szöveg. Ezt pontosan nem lehet tudni, mindenesetre ez egy tendenciaként megjelent, hogy a kamasz fiúknak, akik amúgy is elvesznek az olvasás számára 12 éves, 10-12 éves korban, egyre kevesebb fiú olvas, őket megpróbálják ezzel visszavonzani. A képregényeknek érdekes szerepe lehet ebben. De azt is látjuk, hogy ha egy olyan könyvet találnak, legyen azok fiúk vagy lányok, ami egy generációs olvasmány, akkor ők képesek 7-800 oldalt is elolvasni ebből. Tehát, hogy ha valami miatt megtetszik neki egy könyv, akkor ott nem akadály, nincsen benne kép.
Megnéztem a kötelező irodalomnak az oldalát, a felső tagozatos iskoláknak és a gimnáziumoknak befejezőleg. Ez tényleg nagyon gazdag, a mi időnkben nem volt ilyen sok kötelező irodalom. Hogyan tudják a tanárok elérni, hogy egyáltalán el is olvassák?
Mindenkinek más terve van, vagy taktikája van erre. Lehet édesgetni, oda édesgetni könyvmelé, és lehet azt is, amivel mi is sokszor találkozunk, hogy azt a taktikát választani, hogy kikérdezzük a tartalmát, és akkor biztos elolvassa, és ez egy drasztikusabb változat. A kötelező olvasmányok esetében nagyon fontos két dologról beszélni. Az egyik az, hogy miért is vannak, vagy miért is léteznek ezek. Hát, hogy ez nem a tanároknak a happy-e, hogy most kötelezőket olvastatunk, vagy hát mi is olvastuk gyerekkorunkban, akkor mindenki szenvedjen ezzel. Ez egy nagyon fontos kultúra közvetítési elem. Hát, hogy nagyon sok mindent olvasunk, és van nagyon sok olyan könyv, amit fontos lenne elolvasni, vagy fontos lenne megismerni. És ez a kettő nem mindig metzi egymást. Szükséges beszélni klasszikusokról ahhoz, hogy értsük a modern irodalmat. Nem biztos, hogy jól tudjuk mondjuk a kortárs magyar irodalmat olvasni, hogyha nem ismerjük a klasszikus magyar irodalmat, akár a költészet esetében is ugyanez. Tehát ezért nagyon fontos látni azt, hogy mik a hagyományaink, mi az, ami ahogy a magyar nyelv változott és gazdagodott az évszázadok során. Az nyilván kérdés, hogy pontosan ezeket kell-e olvastatni, vagy nem, de erről lehet beszélni, de az kétségtelen, hogy fontos a klasszikus szövegekkel is megismerkedni, és ezeket nevezhetjük kötelező olvasmányoknak. A másik kérdés az a célja ennek a megismertetésnek. És én inkább azt gondolom, hogy az lenne jó, hogyha valahogy közösen ismernénk meg. Tehát, hogy nem hagynánk magára a tanulót azzal, hogy akkor most 3 hét múlva olvasd el, és majd kérdezzük, hanem valamiféleképpen kedvet csinálnánk ahhoz, hogy ő ebbe belelépjen. És például a filmeknek ebben az esetben szerepük lehet. Nem arra gondolok, hogy most az Egri Csillagok filmet nézze meg mindenki, hanem egy jól kiválasztott részlet, és a mellé felolvasott regény részlet, az akár kedv csináló lehet arra, hogy tovább lépjen benne. Vagy egy kis beszélgetés, vagy párbeszéd arról, hogy akkor mi a hasonlóság, különbség a kettő között, hogyan jelenik ez meg a filmben, és hogyan jelenik meg a regény szövegében. Ezek mind-mind kedvcsinálók lehetnek. De ne legyen illúziunk, nem fogja úgyse olvasni mindenki a kötelező olvasmányokat. Főleg, hogyha kötelező, akkor nem. Nagyon sokféle lehetőség van, még ezeken kívül megfogalmazódott egy közös, kölcsönös, kötelező hármasság is. Hát, hogy közösen is választhassanak a diákok a tanárral, legyenek olyanok, amit a tanárnak ajánlanak a diákok, vagy nyilván vannak a kötelezően előírt. Szóval valahogy érdekelté tenni a diákokat abban, hogy ők is választhassanak, ez egy izgalmas szempont, amit be lehetne hozni ebbe az egész folyamatba. Mondom, szerintem úgyse fogja mindenki elolvasni a kötelező olvasmányokat.
Mi se olvastuk el, hát be kell vallanunk őszintén, igen. Így. Hát a tanárnak nagyon nagy szerepe van. Szerintem minden tantárgyban, hogy megszerettese, tehát itt is úgy kellene talán kedvet csinálni, egyrészt a filmrészet az egy nagyon jó ötlet, másrészt, hogy a tanár a saját élményeit is elmondja ezzel kapcsolatosan, és a saját benyomásait, mert a gyerek húzódozik eleve, hogy az kötelező irodalom, és a klasszikustól meg pláne, mert egészen más ugye a szókincse, a összetétele, úgyhogy nem igazán rajonganak.
Így van, ami az iskolához kapcsolódik, az nagyon sokszor negatívként jelenik meg, tehát az egy kötelezően megtanulandó dologként, itt legyen szó a szorzótábláról, vagy bármilyen Magyarországnak a nagyobb tájainak a megtanulása, vagy egy versnek a megtanulása, az mind kötelezőség. Maga a tanuláshoz sokszor egy ilyen negatív felhang kapcsolódik, de hogyha ezt valahogy meg tudjuk értetni a gyerekekkel azt, hogy ez egy érdekes dolog, és tényleg a tanárnak a példamutatása, és látszik a tanáron az, hogy ő ezt élvezi, hogy ő neki ez fontos, akkor az át tud ragadni a gyerekekre. Ami még nagyon érdekes, kanyarodva a digitális technológiához, hogy ők ebben a világban élnek, képekkel üzennek egymásnak. Ugye már korábban azt mondtuk, hogy rövid szöveges üzeneteket írnak, de már ez se igaz, mert képeket küldenek egymásnak, mémeket küldenek egymásnak, videókat küldenek TikTok. Egymásnak. Így van, tehát egy zenéket. Ez az ő világuk. Például nagyon érdekes lehet, egy időben több magyar könyvkiadó is csinált könyvtrélereket, ami azt jelenti, hogy egy könyvnek a tartalmának bemutatása videós formában. Na hát, hogy ha abba az irányba elindulunk, hogy az ő világukat közel hozzuk a mi világunkhoz, vagy a papíralapú könyveket a digitális technológiához, hogy összekapcsoljuk, akkor már is ott van, csináljunk könyvajánló TikTok videókat, mémeket az adott könyvnek a szereplőiről, ahhoz viszont el kell olvasni a könyvet, hogy ezt meg tudják csinálni. Hát, hogy nyilván kicsit becsapás, de muszáj valamiféleképpen segíteni nekik abban, hogy ők elhiggyék azt, hogy ez egy értékes dolog.
Kedves Zoli, köszönöm szépen a beszélgetést, és azt kívánom, hogy az Isten áldja meg a további munkálkodásodat ezen a területen, minél több gyerek ismerje meg a klasszikus gyermekirodalmat, és a modernet is.
Én szépen köszönöm a beszélgetést.
Dr. Pompor Zoltán gyermekirodalom szakértővel Miklódi Márta beszélgetett a gyermekek olvasásra való neveléséről.
Hírek.
Kijevbe utazott a Vatikán külügyminiszter.